Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert és inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban egy méltatlanul elhanyagolt téma, a vállalati reputáció és annak sérülésének kockázatai kerültek terítékre. Mai vendégünk Mondovics Péter, a Mastercard kiberbiztonság és digitális megoldások területekért felelős marketing menedzsere, és nagyon aktuális a beszélgetés, hiszen egyrészt téged is mindig is foglalkoztatott a reputáció meg reputáció menedzsment, illetve nemrég jelent meg a kiberbűnözés kora 2025 kiadványotok, amiben nagyon sok egyéb izgalmas részlet mellett engem az lepett meg, hogy a kockázatok között látványosan kiemelkedik a reputáció, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért, ugye nézzük meg ma közelebbről, hogy miért ilyen hot topic ez. Szia!
Szia!
Én hoztam egy történetet, ami személyes, hogy nem régiben történt velem, és talán az is némileg hozzájárult ahhoz, hogy ezt a beszélgetést így megtervezzük, mégpedig ugye, aki országúti biciklizik, az tudja, hogy vannak ezek a kis bike komputerek, amin ugye méregetik az emberek a mindenféle statisztikáikat, meg hogy merre jártak, és nekem is van egy ilyen Wahoo eszközöm, és egyik hétvégén azt vettem észre, hogy így nem jól rögzíti a nyomvonalat, mert nem működik, ki is kapcsoltam, nem tudtam vele mit kezdeni ott a helyszínen. Majd amikor hazamentem, és elkezdtem utána olvasni az interneten, akkor kiderült, hogy amit egyébként pont azért szeretünk eszköz, mert megbízható, stabil, jó szoftvere van, kiderült, hogy egy szoftverhibáról van szó, amit nem akkor tettek bele, tehát nem egy szoftverfrissítés okozta, hanem 6 évvel korábban megjelent termékben a GPS időt az 10 biten ábrázolták, ami azt jelenti, hogy 1024-nyi helyérték, vagy érték volt, és azon a héten elfogyott az 1024, és hogy 6 éven keresztül ezt senki nem vette észre, senki nem javította ki, majd amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag az összes ember a világon, akinek ilyen eszköze volt, annak ez gyakorlatilag egy darab műanyaggá vált ez az eszköz. Nyilván a cég az azonnal bocsánatot kért, ez egy nagyon szép dolog egyébként, kommunikált direktben, e-mailben az ügyfelekkel, illetve a fórumokon is, meg a blogján is. Én mondjuk a történetet egy Reddit threadben tudtam így megérteni, hogy mi történt, és megígérték, hogy néhány napon belül minden erőforrást ráraknak, és kapunk frissítést, ami meg is történt, és 5 nap múlva működött újra. És azért izgalmas ez a sztori nekem, mert hogy itt ugye van egy márkaérték, van egy értékajánlat, amik pontosan azt mondjuk, hogy csak ezzel foglalkoznak, nekik ez egy téma a legfontosabb, és hogy ezért bízhatunk benne, hogy itt a megfelelő figyelmet ez megkapja, de mégis van egy ilyen törés, hogy megtörik-e vajon a bizalom, vagy akár az is lehet, hogy most még jobban szeretem ezt a céget, hiszen 5 nappal később kijavítottad, hogy hogy látod ezt, hogy mondjuk akár egy ilyen történetben, mi egyébként a reputációnak amúgy a szerepe a cégeknél, illetve itt azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a fejlesztő csapat, a szoftverfejlesztő csapat valamely tagja bizonyára felelős volt ezért. Hogyan látod, hogy egyébként kinek a felelőssége egyáltalán az, hogy reputációt építse vagy megtartsa?
Össze is köszöntök mindenkit. Maga a reputáció az ugye azért fontos, mert ha megnézzük mondjuk csak a Fortune listákat, azért az első 20 cég között digitális szolgáltatásokat nyújtó cégek vannak, amiknél a szolgáltatás az a bizalomra épül. Tehát, hogyha nem bízok egy közösségi média szolgáltatóban, akkor egészen egyszerűen el fog veszíteni engem. És ennek a bizalomnak rendkívül sok rétege van. Az egyik, ahogy te említetted, ugye kihoznak egy jó szolgáltatást, hogy azt tudjam használni, tehát amit a brand ígér, vagy amit a cég ígér, az teljesüljön is, de hogyha baj van, akkor álljanak mellettem, és legyenek teljesen transzparensek, és reagáljanak gyorsan. Ugye a legtöbb cég, akiket monitoroztunk, és akinél mondjuk akár kiberbiztonsági probléma merült föl, ott követte el a legtöbb hibát, hogy lassan reagált, és az első, tehát amikor felfedezték ezeket az eseményeket, akkor megpróbálták az eseményeket elrejteni az emberek elől. Most, ha valami baj történik, arról szeretnék tudni, és szeretném, hogyha teljesen transzparensen kommunikálnának velem, mert akkor érzem magam partnerként ebben a játékban, és te is vártál 5 napot arra, hogy megtörténjen a hibajavítás, és elmondták, hogy ez a hiba ki lesz javítva. számos esetben nem ez a helyzet.
Ennek mi lehet a motivációja, hogyha mondjuk kisebb hírverés van róla, hogy minden csoda 3 napig tart, ezt szoktuk mondani, tehát hogy nem felejtik el egyébként az emberek ezeket a dolgokat?
Egyrészt ezek nagyon gyorsan bekövetkező események, és el is mondanék gyorsan egy példát. 2017-ben az Equifax nevű credit scoring cég, egyébként 24 országban működött, ők hitelképességet vizsgáltak bankok számára főképp. Ez egyébként egy nagyon régóta működő cég, 1899-ben alapították, egy elég nagy árbevétellel rendelkezett, és egy 17 milliárd dolláros piaci kapitalizációval. Belecsúszott egy olyan problémába, hogy az Apache szerveren megjelent egy kritikus biztonsági rés, amire figyelmeztették őket időben, tehát ugye március 7-én, 2017. március 7-én jelent meg az a biztonsági rés, 8-án már a biztonsági szolgálatok figyelmeztették őket, 9-én már 400 embernek küldtek ki e-mailt a cégen belül, hogy ez van, 16-án összeült a biztonsági felelős csapat, megbeszélni a sebezhetőséget, majd július 29-én fedezték fel a breach-et. Úgyhogy közben folyamatosan zajlottak, 76 napon keresztül zajlottak a támadások. És szeptember 7-én jelentették be nyilvánosan, 6 héttel később, hogy volt egy ilyen probléma. Ez nagyjából azt jelenti egyébként, hogy egyrészt nem frissítették a hálózatot, másrészt a hálózati monitoring rendszere lavult volt, 9000 gyanús lekérdezés maradt észrevétlen. De ami a legnagyobb baj ebben, és ez egy governance kérdés igazából, hogy az IT struktúráért nem voltak megfelelően kialakítva a felelősségek. És jól mutatja az abszurditását ennek, hogy végül találtak egy IT alkalmazottat, akit később kirúgtak e-mail továbbítás elmulasztásáért.
Igen, itt most jó, hogy ide rákanyarodtál, mert nyilván egyébként az esetek, hogy mi okozhatja a reputációs veszteséget, az sokféle lehet, bár az tény, hogy az ilyen szoftveres világunkban egyébként ezek nagy része ma már valamilyen módon összefügg az IT-val, de hogy pontosan ide akartam kiukadni, hogy előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy ugye akkor a kinek a felelőssége a hiba, és ez is kommunikáció szempontból egy nagyon izgalmas téma, hogy akkor a cég márkáját megvédi-e az, hogyha mondjuk kirúgták azt a menedzsert, vagy mondjuk a Wahoo esetében direkt utána néztem, hogy sem nem tudhatjuk, hogy belül mi zajlod, de kívülre egyébként egy teljesen univerzális, egységes a márka, mint mi fogalmazott mindig, tehát, hogy nem kente a felelősséget, hanem beleállt egészen abba, tehát, hogy nem mondta azt, hogy mondjuk valamelyik mondjuk beszállítója, vagy valamelyik csapata, vagy valamelyik embere hibázott, hanem egyben elvitte az egész felelősséget.
Hát igen, mivel ugye egy ilyen szolgáltatás kidolgozásán és működtetésénél ugye több részleg van, ugye, tehát együtt vagyunk ebben a hajóban, és együtt vagyunk ebben a hajóban egyébként a vásárlókkal is. És sokkal tisztább az, hogyha azt mondjuk, hogy igen, hibáztunk, vagy felmerült egy ilyen hiba, most teljesen mindegy, hogy az most belső vagy külső folyamatok hatására, és meg fogjuk oldani, és veled vagyunk. Tehát ez szerintem egy ilyen a probléma őszinte kitárgyalása az sokkal előrébb visz, és a brand értékünket is segít megőrizni, mint hogyha elkezdünk a háttérben dolgozni, úgyhogy senkinek nem szólunk semmit. És csak egy szám az, hogy mekkorát lehet bukni egy ilyenen. Ugye a 76 nap alatt gyakorlatilag elvesztette a piaci értékének az 1/3-át ez a cég. Tehát a piaci kapitalizációja az 17 milliárdra lement 11 milliárdra. És csak a várható károkra 700 millió dollárt félre kellett rakniuk. Most ha már utólag kezdünk el így kártalanítani embereket, úgy, hogy előtte nem szóltunk arról, hogy mi a probléma és milyen folyamatokat indítottunk el annak érdekében, hogy ez a probléma meg legyen oldva, akkor a nap végén sokkal többet kell a kártalanításra költenünk, még sokkal többet kell a reputációnk visszaállítására költeni. Tehát azért ez utána egy hosszú évekig eltartó folyamat volt, mire visszajöttek ugyanerre a szintre.
Igen, és ez ugye, mivel pénzben mérhető, és ott ugye korábban az Epic Stories-ban is a Szabó Bélával beszélgettünk, ugye a Telekom brand igazgatója, és ő fejtette ki szerintem abban a beszélgetésben is, hogy a brand érték az valójában a profit, tehát minél erősebb a brand, ugye a fogyasztók annál többet hajlandóak fizetni azért a szolgáltatásért, a termékért, mint amennyit úgymond valójában ér. Ebből. Igen, és hogy pontosan akár ezt a kényelmet, vagy azt a plusz érzést, életérzést, vagy bármit, tehát ugye a üdítőitaloktól kezdve az autóiparban ez ugye sok mindenhol látszik, hogy valójában operatív ugyanazt tudja, mint a másik, de mégis megvesszük kétszer-háromszor annyiért, és hogy ezt a profit részt lehet akkor azt mondod ledarálni azzal, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ez nem egy, már nem az a márka, mint amit megszerettünk, és hogy ez viszonylag gyorsan tud történni, tehát hogy ez egy törékeny műfaj, és nem tudom, a Tesla is egy érdekes dolog egyébként, ahol mondjuk így Európában ilyen szélsőjobbos kilengésekkel valószínűleg nagyon gyorsan be lehet néhány fogyasztónak a kedvét szakítani, mert hogy ez valójában egy értékválasztás is, hogyha valamilyen márka mellett leteszed a voksod.
Hát igen, ugye a Teslát is, szerintem ezt az egész Tesla jelenséget, ezt szerintem tankönyvekben fogják tanítani.
Az biztos.
Az iskolákban, mert tehát ugye 2023-ban a Teslának majdnem 100 milliárd dollár volt a bevételen. Az első számú elektromos autógyártó volt globálisan. És ugye hát az Elon Musk az belement a politikai aktivitásokba, és a saját platformon, az X platformon elkezdett politikai kinyilatkoztatásokat tenni, és ugye azt láttuk, hogy elkezdett csökkenni a támogatottsága. Tehát az, hogy a CEO, az cégnek az arca, az hogyan nyilvánul meg, és milyen kérdésekben nyilvánul meg, az is hihetetlen módon tudja erodálni a cégnek a reputációját.
Vagy építeni, ugye?
Hát, vagy építeni, de ugye mit hozott ez, hogy emberünk, mint egy elszabadult hajóágyú elkezdett kommunikálni kifelé, mondjuk a cégnek a nevében valamilyen szinten 25%-os volt a volatilitása az árfolyamnak. Tehát olyan kilengéseket produkált, ami egészen egyszerűen már nem egy megbízható cégét tette, és hát a Morgan Stanley csinálta ezzel kapcsolatban egy felmérést ebben az időszakban, és 85%-a az intézményi befektetőknek negatívan ítélte meg a céget, nem beszélve ugye a fogyasztóktól. Tehát azt is láttuk, hogy Németországban 76%-kal csökkent a Tesla regisztrációk száma. Európában elkezdték a Tesla Supercharger állomásokat vandalizálni. Tehát a népharag, pláne ugye egy Reddit korában, hát mit várunk, nagyon gyorsan végig szaladt ez a fogyasztókon, és ugye a vásárlói bázis egészen egyszerűen elfordult tőlük.
Igen, de ugye ez ráadásul egy ilyen tipikus love brand-del fordul elő, hogy szerinted mennyire erős most így a 20. században tényleg Reddit-estől, meg X-estől, meg mindenestől a márka hűség, és hogy mondjuk ugye a kríziseket azt mindig látjuk, de utána annak a feloldása azért az már ritkán és kevesebb emberhez szokott eljutni. Ugye lehet, hogy ezért is érdemes elkerülni magát az ilyen reputációs krízis, mert utána nagyon-nagyon nehéz felásni azt az egész kertet, amit ott megszennyezett. Szerinted ez a hűség, ez eltűnt, van, létezik, vagy de hogy nehezen, de átbillenhet. Hogy állnak szerinted az emberek most így akár a nagy, vagy a bármilyen fogyasztói márkákhoz?
15-20 évvel ezelőtt beszéltünk love brandekről, szerintem ezek kezdenek eltűnni. Egészen egyszerűen az emberek azért hűségesek egy brandhez, mondjuk vegyünk egy digitális szolgáltatásokat kínáló brandet, mert abban a technológiai buborékban élnek, és nagyon nehéz kiszállni belőle. Most gondolok arra, hogy adott esetben egy szolgáltatónál van az összes fényképem, az összes telefonszám, az összes kontaktom, a közösségi kapcsolataim, a minden, nagyon nehéz váltani.
De ez akkor valószínűleg bármilyen egyéb szolgáltatásra is igaz lehet.
Autóipar és a garanciák kérdése. Tehát,
igen, mondjuk így a bankok, meg a telekommunikáció.
Bankot váltani nehezebb, mint elválni jelenleg Magyarországon.
Nem vagyok teljesen biztos egyébként, de...
Hát ezt lekutattuk. Ez egy teljesen hivatalos eredmény. Tehát buborékokban éljük az életünket, és éppen ezért valami nagyon radikális dolgnak kell történnie ahhoz, hogy én brandet váltsak.
De ez azt jelenti, hogy akkor attól függetlenül ez a szeretem, nem szeretem dolog, ez tud változni, de lehet, hogy akkor mondjuk, mert ez pont egy kicsit ellentétes, tehát hogy az algoritmusos cégeknél, hogy ez a bizalom dolog, de hogy nehezen tudunk váltani, akkor lehet, hogy mégse számít annyira a reputáció, úgyhogy itt azért ez nem, valószínűleg nem egy fekete-fehér kérdés, tehát hogy lehet, hogy egyébként akkor is meg fogom venni, csak mondjuk nem fogom szeretni annyira.
Pont ma volt egy beszélgetésem erről egy nálam 15 évvel fiatalabb hölgyel, akit Facebookról beszélgettünk, és pont a Cambridge Analytica botrány kapcsán. És azzal indított, hogy ő neki nincsen már a telefonján Facebook. És megkérdeztem, hogy miért nincs a telefonodon Facebook, És azt mondta, hogy az első szöget a koporsóba pont ez volt, amikor világossá vált számára, hogy itt az adataival miket csinálnak. És az a generáció, amiben ő van benne, ugye egyre kevésbé lojális, egyre kevésbé kötődik azokhoz a preferenciákhoz, ami nekünk megvan, mondjuk a mi generációnak, ugye fluid generációnak is hívjuk az E-generációt, mert napi szinten tudják változtatni a dolgaikat, és napi szinten jöhetnek be akár olyan digitális platformok, amire rákapnak, használják egy darabig, aztán eldobják. És ezek inkább ilyen trendszerű dolgok, mint sem egy hosszú távú elköteleződés egy platform mellett.
És hogyha már a Z-generációnál tartunk, akkor ugye a többségük most már ugye munkavállalóként van, és ugye az Epic Stories-nak a célja az, hogy nagyjából ez a vállalati menedzser életnek a dolgait próbálja feltárni, hogy szerintem ugyanezzel, és hogy szándékosan akartam, hogy járjuk körül a nagy brendeknek a dolgait, hogy azt gondolom, hogy ugyanezek a logikák működnek is, mint mondjuk egy munkáltatói márkát próbál valaki megőrizni, hogy ott is megtörténhet az, hogy mondjuk valaki, nem tudom, egy Reddit posztban valami nagyon csúnya dolgot ír azért, mert megsértődött, az is lehet, hogy még igaz is, vagy mondjuk a céggel kapcsolatban mondjuk valami kiderül, vagy mondjuk egy olyan helyen jelenik meg, ami az adott ember értékrendjének nem felel meg, és hogy utána ezek azért vissza tudnak hatni ahhoz, hogy mondjuk jelentkezek-e ahhoz a céghez, vagy ott akarok-e dolgozni még tovább, hogy arra egy picit menjünk rá, hogy egy ilyen zajos környezetben, és ugye itt már úgy akkor nem kevés, hanem nagyon sok munkáltató verseny ez azért, hogy nála akarjanak az emberek dolgozni, ezért mint akár, nem tudom, az IT-ban, de szerintem bármilyen vállalati környezetben igaz, hogy mekkora ereje van annak, hogy valamilyen cégről kiderül egy rossz történet, botrány keletkezik körülötte, elmegyünk mellette, vagy elmennek mellette az emberek, vagy csak akkor nézik, amikor aktívan keresnek, hogy látod ezt?
Eleinte az volt az alapfelvetésünk, pont az E-generációval kapcsolatban, hogy nincs lojalitás, gyakorlatilag rövid távú haszonra mennek, tehát már volt számos olyan interjúm egyébként, ahol megkérdeztem, hogy 2 év múlva hol látod magad, és zokszó nélkül benyögték, hogy marketing igazgató leszek. De valójában nem ez az igazság, hanem az az igazság, hogy ez a generáció már azért alapvetően buborékokban él, információs és közösségi buborékokban. Tehát nagyon fontos nekik az, hogy az azonos buborékban lévő emberek mit gondolnak az életről, mit gondolnak a cégekről, és ez mondjuk a választásukban is, tehát ez a fajta értékrend szerepet játszik. És éppen azért a cégeknek el kell sajátítani azt a képességet, hogy demonstrálják azt, hogy milyen értékrend szerint építik fel a céget.
Biztos nem véletlenül mondtad azt, hogy demonstrálják, és nem azt mondtad, hogy kiírják a weboldalukra explicit, mert hogy az úgy tűnik, mintha nem működik, tehát ez a demonstráció, ebbe belemehetnénk.
Ez nagyon vicces, hogy most már dolgoztam francia, német, angol, mindenféle nemzetiségű cégnél. Egy ismétlődő motívum volt mindig, hogy mi egy csapat vagyunk, és együtt fogjuk majd elérni a különböző eredményeket. És akkor felmerült a kérdés, hogy hogyan fogjuk mindezt megcsinálni. Náluk már nem ez a kérdés merül föl, hanem az a kérdés merül föl, hogy mit tesz a brandértem, amitől én ki tudok teljesedni, és akkor én is tudok tenni a brandért.
Tehát kvázi azt mondod, hogy a munkáltatók ilyen szempontból fogyasztói márkával váltak, és hogy a dolgozó az egy fogyasztó is egyben, akinél fel kell építeni akkor a cég reputációt.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, amikor az Z-generációssal leül az ember.
El kell adni a céget a gyereknek.
De minden nap el kell adni, és minden nap demonstrálni kell azt, hogy igen, én veled vagyok, és osztom azokat az értékeket, mert igenis érték alapon választanak, és abban a pillanatban, hogy rájönnek arra, hogy ez az egész az kamu, tehát színház volt, abban a pillanatban ott már a hűség meginog, és el fognak menni egy idő után.
Ez egyébként egyetértek is, hogy az szerintem például egy nagyon veszélyes pálya, amikor mondjuk így a valóság meg a vetítés az nyilván mindig van egy kis delta a kettő között, mert mindenki szeretné egy picit szebben bemutatni a dolgokat, de hogyha nincsenek benne azok a dolgok, amik fontosak, vagy mondjuk, hogyha valaki elkezd játszani azzal, hogy lényegtelen dolgokat, ami kiemel lényeges dolgokat, elsője ezt, vagy hogyha mondjuk a kettő az nagyon eltávolodik egymástól, azt nagyon hamar utolérik. Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.